Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Augusztus 12-én, kedden délután beszélgetünk, akkor rögzítjük ezt a beszélgetést, és 3 nap múlva, tehát augusztus 15-én, pénteken Alaszkában tárgyal egymással Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, és hát mondhatni, hogy most erre a találkozóra figyel a világ, azt taglalva, hogy mit is hozhat ez az egyeztetés az immár 3,5 éve tartó orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan. Egyébként már a találkozó helyszíne is érdekes, hiszen nem egy semleges országban tárgyalnak majd, vagy mondjuk az elmúlt időszakban gyakorta helyszínként választott közel-keleti térségben, vagy mondjuk Törökországban, ugye volt több alsóbb szintű egyeztetési forduló Isztambulban, nem túl sok eredménnyel. Szóval a helyszín most Alaszka lesz, vagyis amerikai terület, ami ráadásul egykor orosz fennhatósága alá tartozott. Érdemes már ebből a helyszínből, vagy a helyszínválasztásból is következtetéseket levonni, mert sokan megtették ezt, hogy próbálkoznak ezzel a következtetés levonással.
Nehéz megmondani. Nyilván van egyfajta pikantériája annak, hogy az 1700-as évek közepétől 1867-ig ez az orosz birodalom területe volt, akkor az amerikai polgárháború után kihasználva az, hogy a krími háború és a krími háború után vesztesként kifizetett hatalmas hadisarc jóvátétel miatt a cár-orosz birodalom nagyon komoly belső gazdasági válságokkal küzdött, azt hiszem 7,2 millió dollárért ezt a leheletnyi területet, ugye jó volt, több mint 1 millió négyzetkilométerről beszélünk, tehát jutányos áron megvették az amerikaiak az oroszoktól. Ennek lehet olyan üzenete, ami ugye a mostani nemzetközi rendszerben még mindig felségsértésnek számít, hogy a határok nem megváltoztathatatlanok. Ugye 45 után, a második világháború után azt tette többé-kevésbé stabillá és kiszámíthatóvá a nemzetközi rendszert, rengeteg probléma ellenére, hogy abban volt egy konszenzus, hogy a két világháború tapasztalatai alapján ne rajzolgassuk folyton újjá a határokat. Nyilván az orosz agresszió, támadás Ukrajna ellen, az nyíltan szembe ment ennek, hiszen Oroszországnak az első pillanattól kezdve határozott területi igényei voltak Ukrajnával szemben, de ez lehet egy ilyen üzenet is. Erre mondta egy másik szakértő némi malíciával, hogy nem gondolna, hogy Trump elnök tudja, hogy Alaszka valahol oroszországi volt. Erre meg az a válasz, hogy lehet, hogy Trump elnök úr nem tudja, de a külügyi stábból azért vélhetőleg néhányan tudják.
Hát egyébként ez érdekes, mert maga Trump is okozott egy kavarodást a bejelentéskor, ugye a sajtótájékoztatóján éppen arról beszélt, hogy hát pénteken Oroszországba utazik, hogy találkozom Putyinnal, és akkor mindenki kapkodta a fejét, újságírók, diplomaták, de aztán kiderült, hogy ez is olyan trumpi elszólás, mert véletlenül egy későbbi második körös majdani egyeztetésre gondolt. Említette a határokat és a határok átrajzolhatóságát, és ez most ugye azért könnyen lehet, hogy napirenden lesz, vagy napirendre kerül a pénteki találkozón. Egyáltalán mi az, ami sejthető, vagy akár megjósolható, bár nyilván nem akarunk jóslásokba bocsátkozni, milyen javaslatok, milyen tervek kerülhetnek az asztalra majd ott Alaszkában, különösen úgy, hogy Ukrajna ugye véletlenül nem lesz ott, vagy nincs ott ezen a tárgyaláson.
Hát az első körben semmiképp. Az amerikaiak szerették volna, de az oroszok végül is elérték azt, hogy Ukrajnát ne vonják bele. Tehát itt ez nem Trumpnak a személyes unszimpátiája volt.
Tehát volt azért a tervben vélhetően egy három oldalú egyeztetés.
Eredetileg az amerikaiak azt szerették volna, viszont jó ideje Putyin elnök úr, meg az orosz vezetés, az orosz külügyi stáb, az határozottan elutasít minden személyes egyeztetés. Kedvencem ugye illegitim Zelenszky, hiszen ugye 24-ben választást kellett volna tartani, most háborúban álló országban ez nagyon
nem
nehéz. És természetesen a Putyin elnök úr legitim, hiszen őt 80% fölött választották újra.
Többször is.
Ugye, most már gyakorlatilag 99 decemberre óta, jó, hát 4 évig hivatalosan nem, de akkor is ő vezette Oroszországot. Meg hát nyilván egyszerűbb úgy érdeket érvényesíteni a másik kárára, ha a másik nincs is ott a megegyezésnél. Most tudni kell persze, hogy Független attól, hogy a nyugati világnak az Egyesült Államok az első számú vezetője, és még mindig a világ legerősebb katonai hatalma, és valahol holt versenyben Kínával, bizonyos számukban Kína már az USA előtt van, holt versenyes első, második gazdaságilag, azért úgy megegyezni az oroszokkal, hogy abból teljesen kihagyják Ukrajnát, meg az európai szövetségeseket, lehet, de nem lesz hosszú életű.
Igen, csak ennek ugye van egy olyan olvasata is, amit egyébként már a háború kezdete óta többen is hangoztatnak, hogy mindez, ez az egész háború amúgy is orosz-amerikai ügy, és a lezárásához is egy orosz-amerikai megállapodás szükségeltetik. Vannak ilyen vélekedések is.
Igen, főleg az orosz oldalról. Az Egyesült Államok nem tett meg mindent azért, hogy megakadályozza az orosz támadást Ukrajna ellen 22-ben, de nem az Amerika Egyesült Államok akart. Van egy kedvenc narratív, hogy szegény Putyin nem tehetett más, neki meg kellett támadni Ukrajnát. Ugye ez a szegény Hitler se tehetett más, neki meg kellett támadni Lengyelországot, tehát az agresszor mindig alá tudja támasztani az agressziót. Nyilván Oroszország úgy érezte, hogy katonailag, gazdaságilag megteheti, hogy megtámadja Ukrajnát, és megtette. Nagyon alul mérték az oroszok az ukrán ellenálló képességet, az ukránok ellenállási szándékát, meg azt, hogy a nyugat beáll Ukrajna mögé. Tehát Oroszország elgalopírozta magát. Valószínűleg, ha tudta volna Putyin elnök úr, hogy mi vár rá meg Oroszországra, akkor nem biztos, hogy meglépi. Ezt az oroszok egy rövid háborúban, egy pár hetes villámháborúban gondolnak, egy rezsimváltással a végén, vitték volna valószínűleg a teljes ukrán tengerpartot, ugye az orosz kívánságlistán, különösen Odessa szerepel, amit még Nagy Katalin idején az egész orosz birodalomnak építettek ki, tehát a világ egy akkori egyik legújabb és abszolút jó kikötője, ami az egész orosz birodalomnak a mezőgazdasági terményeit. Ugye tudni kell, hogy a Uráltól nyugatra a nagy folyók mind északról folynak déli irányba. És azt nagyon hamar ezeket belső csatornarendszerekkel az oroszok összekötötték. Az orosz gabona, az orosz kukorica, az orosz szén, az orosz vasérc, mindaz, amit Oroszország a világnak eljuttatott, amivel beszállt a világkereskedelem, amíg meg nem épülnek a kőolaj és földgáz vezetékek, ugye itt Közép-Európán keresztül, az mind vízi úton mozgott, és ennek az első számú export kikötője volt Odessa, amit nyilván az oroszoknak a mai napig fáj, és Odessa az egy ilyen multietnikus, multikulturális város volt. Nyilván Ukrajnához került, hát ugye a Szovjetunió a belső határai mentén esett szét. Ugyanúgy, ahogy Jugoszlávia és a belső határai mentén esett szét, és abban is nagy hasonlóság van, hogy Jugoszlávia belső határai, meg az Oroszországi Föderáción belül a tagköztárságok belső határai nem fették az etnikai viszonyokat. Ebből van a legtöbb konfliktus és probléma a mai napig is a posztszovjet térségben.
Ez minden bizonnyal kijelenthető, hogy ez a pénteki találkozó, akárhogy is sikerül majd, azért ez egy diplomáciai áttörés az elmúlt időszak történéseihez képest, és itt a találkozó létrejötte kapcsán az amerikai alelnök J.D. Vance a Fox News-nak úgy nyilatkozott, hogy hónapok óta dolgoznak ezen a csúcs találkozón, és azért sikerült ezt egyáltalán tető alá hozni, mert hogy az amerikai elnök alkalmazta a rendelkezésére álló nyomásgyakorlási eszközöket. Mondjuk az ukránokra gyakorolt nyomást azt ugye lehet értelmezni, egy fegyverszállítások leállítása, visszafogása, láthattuk is ennek példázatait az elmúlt hónapokban, de mi lehet az oroszoknak szóló nyomásgyakorlás, és egyáltalán majd a tárgyalások menetében mi lehet ez a fajta nyomásgyakorlás? Szankciók, belengetett másodlagos szankciók, az egyre durcásabb hangú üzenetek a Kremlnek, mert
nagyjából ezeket kevésbé láttuk. Ugye a másodlagos szankciók itt a fontosak. Azt tudni kell, hogy az amerikai-orosz külkereskedelem az a háború előtt sem volt annyira nagy volumenű, és jellemző egyébként, hogy például mit vesz az USA mai napig jelentős mennyiségben az oroszoktól, hasadó anyagot, ugye az amerikai atomerőművek jelentős részét még mindig orosz hűtőanyaggal látják, mert sokkal olcsóbb. Tehát, és erre nem is nagyon volt büntetővám. Tehát ahol amerikai húsba vágó gazdaság érdek volt, ott nem kötözködtek nagyon, de ez minimális volumenében. Amiben valóban egy fordulatot hozott az mostani időszak, azok az úgynevezett másodlagos vámok, hogy nem az oroszokra vetjük ki, hanem azokra az országokra, akik jelentős mennyiségben vesznek orosz termékeket. Na most Oroszország a világpiacot mindig is a Szovjetunió szétesése után, és alapvetően vagy a fegyvereivel láttál, hogy ez a legmagasabb hozzáadott értékű exportja az oroszoknak. Viszont az orosz hadipar az beszakadt a háború után. Egyrészt, mert az orosz fegyverek nem úgy szerepeltek, amilyen a hírük volt. Tehát az orosz haditechnikának, az orosz fegyvereknek nem egy jó marketing ez a háború. Kettő, nem is tudják leszállítani az oroszok.
Mert hogy kell
ott van, tehát ugye a saját belső igények az a háború felszívja ezeket. A volumen döntő többségét meg a nyersanyagok adták. Kőolaj, földgáz, vasérc, ritka földfémek, arany, gyémánt, tehát az oroszok inkább a világ nyersanyag ellátói voltak. Na most Európa nyilván úgy döntött, hogy nem finanszírozza az oroszok hódító háborúját, ezért hát nem azt mondom teljesen, mert kiskapuk vannak, meg mindenki él is velem, és a háború az óriási üzlet is, de drasztikusan csökkentette az orosz energiahordozók és nyersanyagok felvásárlását, de ugye két ország, világ két legnépesebb ország, ugye India, ami már túlnépesedte Kínát, meg Kína, kettő együtt 2 milliárd 850 millió ember nagyságrendileg, meg azonnal rárepült az olcsó orosz energiahordozókra, mert Oroszország pont amiatt, mert az első pillanattól kezdve benne volt ez a másodlagos büntetővám, mint kockázat, diszkontáron, tehát jóval a világpiaci ár alatt adja el ezeket. Ad abszurdum, az is előfordult nem egyszer, hogy India megvette az orosz nyersolajat, lefinomította a gázolajá, és kapaszkodunk, mint indiai gázolaj érkezett meg az európai piacra. Tehát ezek a másodlagos vámok, ezek Trump részéről elsősorban Indiát és a Kína népköztársaságot célozták, mert ez a két ország az, amelyik igazából a fő gazdasági életben tartója az oroszoknak. Harmadik helyen említeném Brazíliát, aki szintén nagyon vidoron elkereskedik, és ebben az az érdekes, hogy független attól, hogy még a jobboldali Bolsonaro volt az elnök, vagy a mostani balos Silva-féle Lula, bocsánat, kormányzatról beszélünk, az üzlet az üzlet, tehát Brazília is vidoron elkereskedik az oroszokkal, iszonyatos pénzekről beszélünk, dollár 10 milliárdokról, amit meg lehet takarítani azzal, ha az oroszokkal kereskedünk.
De az alaszkai csúcs találkozó kapcsán már többször és hangsúlyosan szóba kerültek a területi követelések, vagy az esetleges területcsere. Erről maga az amerikai elnök is írt a közösségi oldalán, hogy bizonyos területek cseréje is megtörténhet, úgymond mindkét fél javát szolgálva, ezt írta. Majd másod egyébként arról nyilatkozott, hogy megpróbálják visszaszerezni Ukrajna számára a legértékesebb területeket. Ugye az ukrán elnök mindeközben jelezte, hogy az ukránok nem adják oda a földjüket a megszállóknak. Aztán ez a nyilatkozat is puhult, mert most a legutóbbi napokban már azért úgy nyilatkozott Zelenszkij is, hogy Ukrajna kész átadni az Oroszország által ellenőrzött területeket, legalábbis több sajtóorgánum is erről írt. Hát nyilván, ha majd ott Alaszkában egy térkép kerül a tárgyalóasztalra, sok minden, vagy talán minden annak függvényében alakul, hogy hol húzódik a frontvonal, meddig tudtak előre nyomulni az orosz erők, nem véletlen, hogy a mostani nyári offenzívának is talán a jelszava az az volt, hogy mindenképpen előre-előre és minél tovább, és most éppen azt láthattuk az elmúlt órákban szinte, hogy pont a Donyecki térségben, ami egy kritikus terület volt most már jó ideje, ott mintha megtörtént volna az orosz áttörés. Mi ott a helyzet most?
Igen, Pokrosz mellett van egy észak-északnyugati irányú orosz betörés, ami hát 10-15 kilométer körül lehet. Ez nem tűnik soknak, de most tudni kell, hogy ezen a frontszakaszon a napi előre nyomulás 100-200 méterekben mérték, tehát az, hogy 4-5 nap alatt az orosz erők bőven több mint 10 kilométer, mondjuk egy ilyen nagyon keskeny égben tudtak előre nyomulni, ráadásul ugye ezzel az ukrán védelem egyik kulcspontját, Pokroszkot kezdik el lehetetleníteni, sőt ugye gyakorlatilag elindultak a még megmaradt donetszki területek szíve felé. Ugye Donetszk azért fontos, mert hivatalosan ezt a konfliktust úgy kamu az egész, ahogy van, de ugye az oroszok azért indították, hogy náci mentesítsék. Igen. Ukrajnát lefordítom, a nyugatbarát vezetés helyett egy hazallus orosz barát vezetést, ne lehessen Ukrajna NATO tagja, és hivatalosan az úgynevezett novorossziai kisebbség védelme érdekében, vagy más néven az a Donetsk-Luhanszki térség, egy, két ukrán oblaszt, ezeknek egy jelentős részét, megye, ugye az oblaszt magyarul, bár egyik másik majd akkor, mint mondja Magyarország, tehát ezeknek a lakosságát megvédeni, illetve ezeket felszabadítani az ukrán megszállás alól, vagy finom fogalmazzak. Hát Luhansk nagyjából már orosz kézen van, Donetsznek még olyan 20%-a körül tartják
az ukrán. De arányaiban az etnikumok...
Ezt nehéz megmondani. Nem. Ugye azt kell látni, hogy 14-ben van egy lakosságcsere. Ez nem erőszakkal zajlik le, vagy nem csak erőszakkal. Aki orosznak érezte magát, az 14 után átment Kelet-Ukrajnába, vagy ment tovább Oroszország felé. Az oroszok által még 14-ben megszállt területekről pedig, aki ukránnak vallotta magát, az átment Ukrajnába. Tehát ez egy multikulturális terület volt, vegyes orosz-ukrán lakossággal. Most már a terület jelentős része lakatlan, ne felejtsük el, hogy itt zajlanak a leghevesebb harcok. Most már 42. hónapja. Tehát aki néz esetleg képeket vagy tudósításokat, porrával lő a legtöbb település. A fűfalak sállnak, csak ilyen kő meg vasbeton törmelék kupacok jelzik, hogy itt valahol épületek voltak. Tehát például Pokrovsznak békeidőben 30 000 lakosa volt, mostán még 1000 zömmel borzasztó idős elesett ember van ott, aki nem hajlandó elmozdulni, mert az egész élete ott van, azokban a romokban, ami most már maradt belőle. Tehát igazából ezekben a városokban másik szinte senki nincs a másik oldalon se, hiszen a két fél tüzérsége folyamatosan lövi a másikat. Tehát itt rég nem az etnikai viszonyokról van szó, itt arról van szó, hogy Oroszország a lehető legtöbb területet igyekszik birtokba venni, ezért is erőltetik most ezt az áttörést, hiszen
a tárgyalóasztalnál jobb helyzet,
a tárgyalóasztalnál jobb helyzetben vannak. Nagyjából mindenki tudja, akár ki mondja, akár nem, hogy a kiindulási alap az az, hogy amit az oroszok birtokolnak, az az övék marad. Tehát addig kell Moszkvának a lehető legtöbb területet, nem tudom szebben mondani, elrabolni Ukrajnától, amíg egy tartósabb tűzszert meg nem köttetik. Lehet, hogy nem fogják újra húzni a határokat, de akkor is lesz valami olyan megállapodás, mint például a két kóra között a Pamidzsoni tűzszünet, hogy létrejön egy de facto államhatár. Ez Moszkvának jobb is, mint ha újra húzzák Ukrajna határait, hiszen ha Ukrajna nem ura a nemzetközi jogi területének, akkor se a NATO-ba, se az EU-ba, sőt, szinte semmilyen nemzetközi szervezetben nem tud belépni, hiszen senki nem akar bevenni egy olyan országot, amivel rögtön egy gyakorlatilag befagyott, de bármikor újra fellángoló fegyveres konfliktust is beimportálna, bevenne a szervezeten
belőle. Tart ez az offenzíva, ami sokak szerint most akár valamilyen fordulatot is hozhat a háborúban, hát legalábbis az ukrán védelem szorul vissza, de azért én azt olvasom, hogy az orosz követelés az igazándiból Luhanszk, Donetsk, a teljes Donbass térsége, és talán ugye Herszon és Zaporozsje, amit azért nem sikerült az oroszoknak bevenniük, ez még tartja magát. Ugye? Pedig ezek
nem tudjuk.
Fontos.
Hivatalosan igen, ugye tudni kell, hogy amikor az első nagyobb és relatíve sikeres ukrán támadás megindult még 22. augusztus végén szeptemberében, akkor ugye Harkiv térségében bő két hét leforgás alatt egy olyan 10 000 négyzetkilométert visszafoglalnak, felszabadítanak az ukránok. Most tudni kell, hogy a 10 000 négyzetkilométert azt úgy kell értelmezni, hogy 23. októberétől a mai pillanatig az oroszok nem foglaltak el 10 000 négyzetkilométert Ukrajnából, úgyhogy végig ők támadtak ebben az időszakban. Akkor van egy óriási pánik Moszkvában, és vannak népszavazások. Ugye Donetszkben, Luhanszkban pipa, oké, de van Herszonban meg Zaporizsjában úgy, hogy egyiket sem tartják az oroszok teljesen az ellenőrzésük alatt, és rossz nyelvek szerint még a halottak is leszavaztak kétszer, tehát hogy teljes kamu volt az egész, a felvételeken is az látszik, hogy megy a szavazatgyűjtő néni, és két gépfegyveres katona így ráfogja a fegyvert a szavazóra, tehát a demokrácia igazi ünnepe, viszont az oroszok erre hivatkozva azt mondják, hogy mivel Herszon és Zaporizsia lakossága is erős idézőjelben önként csatlakozott Oroszországhoz, ezért ezek orosz területek, amiket ideiglenesen megszállva tartanak az ukránok. Most félretéve ezt a nyelvészkedést, itt ennél komolyabb dologról van szó. Ugye nagyjából Zaporizsiában meg Herszonban a felek között a választóvonal, az a Nyeper, vagy ukrán nevén a Nyipró folyó, az több mint egy kilométer széles, és mind a két oldalán mocsárvidék van, az egyik legfontosabb édesvízforrás, nem csak a térségben, Európában, hatalmas duzzasztó művek vannak rajta, ugye ebből a legdélebbit, a Kaufkai gátat, még hát ismeretlen orosz tettesek felrobbantották, hogy úgy mondjam, vélhetőleg a legtöbb bizonyíték alatt az oroszok robbantották föl. Ez egy gyönyörűen védhető természetes határ. Na most, ha az ukránok belemennének abba, hogy a békért cserébe kiürítik Herszont és Zaporizsiát is, az körülbelül úgy kell elképzelni, hogy majdnem 600 kilométeres szakaszon át kéne engedni ezen a határon az orosz erőket,
és mondjuk védtelenné válna.
És gyakorlatilag a következő jelentős akadály a Kárpátok, ami meg már a moldáv meg a román határ. Tehát ebbe az ukránok nem mehetnek bele, annál is inkább nem, mert különösen délen, ugye ott Ukrajnának a tengerpartja nagyon érdekes, ugye Moldva meg Románia, tehát keskenyebb sáv, és ott van Odessa, ami a koronagyémántja az ukrán gazdaságnak. Azon megy át az ukrán mezőgazdasági kereskedelem döntő többsége, a világ egyik legkomolyabb élelmiszer export kikötője. Ha az oroszok ezt elérnék, biztos, hogy az első adandó alkalommal megpróbálnánk elfoglalni a maradék fekete-tengeri partvidéket is. Tehát ebbe az ukránok nem mehetnek bele. Ez nem is reális, tehát az oroszok ezt még katonai erővel sem biztos, hogy el tudnák érni, és én nem gondolom, hogy az amerikaiak, független attól, hogy maga Trump elnök úr és a Trump adminisztráció, meg a maga tábor, tehát a republikánus pártnak a jobb szárnya, ami Trumpnak a legkomolyabb támogatója, az belemenne egy ilyenbe. Trumppal szemben nagyon sok kritika van, viszont itt pont az üzletemberénye az, hogy valamit az oroszoknak is adni kell. Tehát az, hogy így van, tehát azért olyan nincs, hogy még ezt is adodom, meg ezt is, meg ezt is. Én mondjuk a területcserét nem tudom értelmezni, mert a területcsere az nekem azt jelenteni, nyilván ez úgy, ahogy van blödség, hát, hogy Oroszország ad valami területeket az elfoglalt ukrán területekért, ami nyilván abszurd, tehát kíváncsian várja mindenki, hogy mi lehet. Csendben teszem, hogy valószínűleg még nem is tudja egyik fél sem, mert ugye az ilyen csúcs találkozók előzménye az, hogy a két félnek a stábja, külügyérek, stb. Folyamatosan egyeztet. Tehát valószínűleg az előzetes tárgyalások keretében még gőzerővel megy az alkudozás, hogy mi lesz az a javaslat, amit majd pénteken letesznek a két államfő elé, hogy nagyjából akkor ebbe kéne megegyezni. És még ott lehet finom hangolni, de az előzetest, ami ráadásul mind a két félnek rá kell bólintani, azt nagyjából csütörtök estig elő kell készíteni.
Tehát véletlenül azért ez nem egy körös egyeztetés.
Így van, ez egy nagyon hosszú folyamat lesz, tehát mindenkit ki szeretnék ábrándítani, ki azt hiszi, hogy pénteken már tűzszünet lesz, még a tűzszünetet megelőzően több más tárgyalás is lesz péntek után, az egy nagyon hosszú folyamatnak lesz az első lépése.
És ez még mindig egy békeszerződés, vagy
így van, ez még, nem, még csak nem is tűzszünet, már ha megtörténik, mert időről időre olyan hírek is jönnek ki valószínűleg tudatosan, hogy éppen most ott tartanak, hogy mégse ülnek le a felek. Én személy szerint úgy gondolom, hogy egészen egyszerűen Putyinnak most valamit adnia kell Trumpnak, nem is azért, mert Trump haragszik, hanem azért, mert Trumpnak látványosan javult a viszony az Zelenszkijjel. Tehát ha belegondolunk, onnan indultunk, hogy volt az a legendásan elhíresült fehérházi találkozó, azóta már ugye mondott olyanokat is Trump, hogy ha kell Tomahawk robotrepülőgépeket, és az meg 1600 kilométer, tehát azzal...
Igen, hát volt egy, az emlékezetes telefonbeszélgetés Zelenszkij és Trump között,
hogy mi kell, tudod azzal lőni Moszkvát, meg Szentpétervárt, és
tehát, hogy igen, az biztos, hogy ne legyenek hiú reményeink. Hát ugye maga Donald Trump is úgy fogalmazott, hogy ez a mostani pénteki találkozó olyan fill-out meeting, vagyis egy ilyen tapogatózó vagy puhatolózó tárgyalás, úgyhogy erre készüljünk. Nyilván itt a tárgyaló asztalon majd kiterítenek egy térképet különböző vonalakkal, mert hogy ugye területi követelések is hangsúlyosak, vagy hangsúlyosak lehetnek a tárgyaláson. De ha megnézzük, ugye most arról is beszéltünk, hogy elindult ismét egy orosz offenzíva, vagy lehet legalábbis lendületben vannak az orosz erők, és a Donyecki régióban szorulnak vissza az ukránok. Ezek a vonalak ott a térképen most 2025 nyarán rosszabbak Ukrajna számára, mint mondjuk voltak akár egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt?
Hát most pont az elmúlt bő 10 napban az oroszok hozzá kellett, az eddigiek fényében jelentős siker kapujában állnak. Ugye sikerült egy komolyabb betörést elérniük az ukrán védelembe. Ennek az egyik fő oka az, hogy tényleg Ukrajna a legalapvetőbb halianyagból kezd kifogyni, ez meg az ember. Tehát jól látszik, hogy Oroszország tekintettel arra,
hogy... lélekszámából adódva, hogy Oroszország többszörös...
Hát igen, ugye a háború kitörésekor Ukrajna papíron 41 milliós fős volt, Oroszország 141 milliós, akár is nézem, hogy ez 3,5-szeres különbség. Valójában azonban Ukrajnában akkor is több millió ember dolgozott Ukrajnától nyugatra. Most az ukrán népességet 30 millió körülre becsülik, inkább alatta. Az orosz népesség meg, hát onnan is elment bő 1 millió ember, de még mindig körülbelül 140 millió. Tehát most már ott tartunk, hogy Oroszország 4,5-szer nagyobb humán erőforrásból meríthet. És tekintettel arra, hogy az orosz gazdaság ugyan nem acélos, de valamennyi bevétel jön a nyersanyagok eladásából. Részben fekete piacon tört az úgynevezett orosz árnyékflotta, tehát hogy Oroszország ilyen be nem regisztrált, mondjuk úgy katasztrofális műszaki állapotban lévő tartályhajókkal kereskedik, csempészi a saját energiahordozóit. Ebből ugye látványos környezeti katasztrófa is volt már a Fekete-tengeren is. Oroszország meg tudja fizetni a katonáit, különösen...
Zsoldosok is harcolnak?
Igen, az nem, hanem ugye önként jelentkezésre biztatja őket. Vannak leszakadó területek, ahol mély szegénység van, és ahol az az 1000-1200-1400 dollár, amit katonai tapasztalattól, szakképzettségtől függen fel tud ajánlani az orosz állam, meg egy jelentős belépési bónusz, az komoly ösztönző lehet. Aztán más kérdés, hogy valószínűleg húsdarálóba kerül az ember, ugye vannak olyan információk is, hogy nem szedik össze a halottakat, mert ha nincs meg a dögcélod, nincs meg a maradvány, akkor a család nem kapja meg az árvasági, meg egyéb ellátást, hanem akkor elkönyvelik dezertőrnek, tehát az oroszok is ügyeskednek a számokkal, de összességében véve az orosz anyagi ösztönzők, azok nagyjából az emberigényt meg tudják tartani, úgy ráadásul, hogy a rendes orosz népesség, tehát az etnik orosz lakosság döntő többsége nem érzi ezt a háborút. Tehát Oroszország birodalom és birodalom módjára háborúzik, azaz ez az etnika és vallási kisebbségeket küldi előre az első sorba. Tehát az orosz középosztály, a nagyvárosi orosz lakosság Moszkvában, Szentpéterváron, Rosztov-na-Donban és a többi településen nem érzi igazán ezt a háborút. A szegényebb, leszakadó rétegek, akik elmennek, kiürültek a börtönök rossz nyelvek szerint. Ugye a Wagner csoport kezdte a börtönökben való toborzás, de ezt átvette az orosz haderő, és igaz, hogy őket büntető zászlójakba vették be, tehát hogy gyakorlatilag első hullámban támadnak, de ezt az orosz társadalom egy része meg úgy kezel, hogy megszabadulunk, bocsánat, csúnyát mondok a szeméttől. Tehát a társadalom megtisztul ennek a háborúnak köszönhetően. Ukrajnában meg rengeteg hír szól, néha Magyarországon kicsit felnagyítva is, de valóban egyre komolyabb probléma a katonaanyag feltöltése. Rengeteg halott ott is, rengeteg a súlyos sebesült is, és hát lássuk be, nem mindenki akar meghalni az ájáért.
Ja, ezek az emberek és a katonák, de hogyha megpróbáljuk összehasonlítani most így 2025 nyarán Ukrajnát és Oroszországot hadászati katonai eszközökben, akkor azért ott is egyértelműen a mérleg az Oroszország felé billen?
Hát ez annak a függvény, hogy mennyi nyugati segítséget kap Ukrajna. Tehát nyilvánvaló, hogy a két fél hadipari bázisa nem egyformán mély. Az orosz hadipar azért még a háború előtt a világ második számú fegyverexportőre volt. Most ugye Oroszország visszazuhant, az orosz fegyvereladások jelentősen csökkentek, és az orosz piac helyére belépett Kína. Tehát Kína ennek az egyik legnagyobb nyertese. hogy azokat az országokat, akiket eddig Oroszország látott el, egyre nagyobb arányban Kína látja el. Ukrajna nagyon komoly fejlesztéseket hajtott végre, és rendkívül kreatívan. Tehát ugye a könnyű, saját nézőpontú, vagyis first person view, FPV drónok, fegyverekkel való ellátás, a fegyverré változtatása, ugye a jetskikből kiindulva tengeri autonóm rendszerek, ugye a Magura 5-ös drónjuk, amivel rengeteg orosz hadihajót süllyesztettek el. Tehát az ukránok mondjuk úgy az erőforrásbeli és képességbeli hiányokat valami elképesztő kreativitása részben ellensúlyozni tudják, viszont itt tényleg a méreg elve az a nyugati fegyverszállítások. Tehát ha nyugat nem adna légvédelmi rakétákat, páncéltörrakétákat, tüzérségi lőszert, akkor ez a háború már végig véget ért volna. Másik oldalról, ha most már eljutottunk oda, a legfrissebb hírszerzési jelentések szerint, hogy az orosz tüzérség által ellőtt lőszernek legalább az egyharmada Észak-Koreából érkezik. Tehát Észak-Korea, Irán, Kína direkt módon támogatják Oroszország hódító háborút, Belarus is itt van. Tehát az nagyon gyakran elhangzik, Európában egyébként nagyon kritikusak most már bizonyos helyeken, bizonyos pártok, elsősorban a jobb oldal, a szélső jobb oldal pártok, Amerikában ugye a trumpista oldal az Ukrajna támogatásával. Ilyen problémák a másik oldalon nincsenek. Tehát se Iránban, se Észak-Koreában, se Kínában nincs társadalmi vagy politika arról, hogy támogatjuk-e az oroszokat. A lakosság döntő többsége nem is tud róla, hogy az adott ország támogatja Oroszországot ebben a háborúban.
Ugye, azért, hogyha mindez a nyugati támogatás függvénye, ott hát azért ez nagyon változóban vagy alakulóban van, láthattuk az elmúlt hónapokban. Ugye meghatározó volt azért az amerikai szerepvállalás. Washington most egyre egyértelműbben jelzi az európai partnerek felé, hogyha fontos számukra Ukrajna, akkor közvetlenebb és nagyobb szerepet kell vállalniuk a finanszírozásban is. Éppen most hétvégén Gilles Vance amerikai elnök azt mondta, hogy mi végeztünk azzal, hogy tovább pénzeljük az ukrajnai háborút, az amerikaiak már betegek attól, hogy adó dollárjaik erre a konfliktusra mennek. Az európaiak vásárolják meg a fegyvereket az amerikai gyártóktól, ez így számunkra rendben van, vagyis jöjjön a háborús üzlet, és az már egy tisztább képlet Washington számára is?
Na most a félreértés ne essék, ugye az alelnök úr a saját szavaihoz beszél, az Egyesült Államok eddig is hülyére kereste magát ezen a háborún, tehát lássunk tisztán. Az amerikai hadiparnak ez egy elképesztő ingyen reklám ez a háború, tehát a csúcs termékeik, nem csak ez az izrael-iráni konfliktus
is. Így van,
és rendkívül sikeresek. Az F-35-ös repülőgép, akkor a Patriot légvédelmi rakéta, a HIMARS, a legtöbb amerikai fegyverrendszer a Javelin rakétától kezdve kiválóan szerepelt. Iszonyatos ingyen marketing ez a háború. Ráadásul a Pentagon nagyon ügyesen támogatta Ukrajnát. A régi raktárban álló fegyverkészleteket odaadták az ukránoknak, ezeket 10-15 év múlva pénzé kellett volna selejtezni, de nem a réginek a beszerzési ára került az AC dollárra, hanem annak az újnak, amit helyette vettek meg. Tehát az amerikaiak gyakorlatilag a saját haderejük újra fegyverzésének a költségeit igyekeztek ráterelni Ukrajnára, ráadásul úgy, hogy a Biden adminisztráció szó nem volt arról, hogy ez hitel. Ugye, ami valóban az üzlet részét jelenti, amire egyébként az európaiak muszájból hajlanak is, hogy fizessük meg az amerikai fegyvereket, ugye egyre több ilyen koalíció van, ugye a skandináv államok 500 millióért, így van, Hollandia 500 millióért.
Tehát ez 1 milliárd dolláros amerikai fegyvervásárlást jelent.
De hát valószínűleg a baltiak is meg fogják ezt tenni. Ugye az is érdekes, hogy ki támogatta igazán Ukrajnát, mert az európai támogatásokat összeadjuk, meg mondjuk hozzácsapjuk az EU-n felül a briteket, vagy Japánt, meg Ausztráliát, meg Dél-Koreát, mert ezek a demokratikus országok is támogatták Ukrajnát, akkor az amerikaiak az Ukrajnának direkt vagy indirekt folyósított segélyeknek, támogatásoknak igazából egyharmadát adták, csak nyilván mindenki hazúra is beszél a saját támogatóinak. Egyértelmű politikaváltás látható, Európának meg tudomásul kell venni, tehát még minimum 3 évig ezzel az amerikai vezetéssel kell együttműködni. Ha ő több pénzt kér, és ez nem csak az Ukrajna támogatása, belegondolunk a NATO, ami egy jó néhány ország a 2%-ot sem tudta a GDP-nál 2%-ot védelmi célokra elkölteni. Most óriási amerikai nyomásra belement a 3,5 plusz 1,5%-ba. Tehát, hogy a 2%-hoz képest másfélszeresére emeljük, sőt, majdnem megduplázzuk a direkt katonai kiadásokat, és erre még rájön 1,5% védelmi célú infrastruktúra fejlesztés.
Itt a katonai támogatást tekintve, vagy az amerikai fegyverzetvásárlásban kizárólag védelmi eszközökről lehet szó, ugye a Patriot légvédelmi rakétákat, rendszereket emlegetjük leginkább, ezek ugye védelmi eszközök, de még az MRM rakétákat is szokták említeni.
Tehát az is légvédelmi eszköz. Javelin páncéltő rakéta, de hát nyilván például a 155-ös tüzérségi lőszer. Azt most attól függ, hova lőjük ki. Tehát a legtöbb fegyverrendszer az védelemre és támadásra is használható. Például ugye az amerikaiak által leszállított legnagyobb hatótávolságú, ez az úgynevezett Army Tactical Missile System, az ETKMS. Ez változattól függően 300 kilométerig is kilőhető. A legrövidebb hatótávolságú, amit az ukránok kaptak, az a 100-120. Tehát, hogy ezzel már ilyen orosz területre is be lehet lőni. Nyilván az ukránoknak elemi érdekük, hogy ne azt csinálják, mint az oroszok. Ugye Oroszország büntetlenül lőhet bármilyen ukrán nagyvárost, mert az ő támogatói kínaiak, Észak-Korea, Irán, Belarus, mit tudom, Venezuela, Eritrea, hogy ezeket a csodálatos országokat felsoroljam. Ezek közül igazából igazi nemzetközi súlya Kínának van. A többi ország azért hát harmad-negyed vonalbeli hatalom. Kína egy nagyon fontos támogató. Ők nem fognak felháborodni, mert az oroszok meg egy nagyvárosokat lőttek. Ukrajna nem lőheti megfordítva random Moszkvát, civileket megölve, mert Nyugat-Európa meg az Egyesült Államok ezen fel fog háborúzni. Tehát Ukrajnának nagyon sok mindenben köti a kezét az, hogy meg kell felelni a támogatói elvárásainak. Az oroszok kezét ebből a szempontból sem köti semmi.
Az tudható egyébként, hogy mire lenne leginkább szüksége Ukrajnának és az ukrán haderőnek. Itt most mindig emlegetjük a Patriot rakétákat, amiről én azt olvastam, hogy a legújabb típusokból azért állítólag világszerte kevés van, és ráadásul igen drágák, 4-5 millió dollárra is tehető az ár.
Így van, hát ugye itt a Patriotok is jelentősen fogytak, meg jelentős készleteket kell felhalmozni, mert ugye Irán is rakétákkal támadta Izraelt. Volt olyan rakétaszállítmány, ami eredetileg Ukrajnába ment volna, de pont a közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a közel-keleti amerikai bázisok védelmére ment. Nagyon sok mindenre lenne szüksége Ukrajnának, például gépágyú lőszerre, légvédelmi gépágyú lőszerekre, bármire. Az a baj, hogy háborúban elképesztő mennyiségű nyersanyag fog, de most ami látszik, Ukrajnának a legfontosabb problémája az, hogy egyszerűen nincs már elég ember. Tehát gyakorlatilag Ukrajna kezd kifogyni a még hadra fogható, és nagyon fontos harcra még hajlandó emberekből. Tehát egyre többen.
Ez a mostani visszavonulás is ennek a jele.
Hát valószínűleg így van, nincs elég ember. Még mennek a harcok, ugye van arra esély, hogy az ukránok el tudják vágni a betörést, tehát ennek az éknek a talpát levágják és felmorzsolják, csak kérdés az, hogy lesz-e ez elegendő lövész katonák, tehát olyan gyalogos, aki oda bebattyog, és nyilván óriási veszteségek árán felszámolja az orosz erőket. Ezt néhány napon belül meg fogjuk tudni, hogy sikerül. Jelenleg nem úgy néz ki a helyzet, hogy az ukránok ezt a betörést le tudják vágni, ezt az éket, és fel tudják számolni.
Összesíthető egyébként legalább a nagyságrendje a háborús veszteségeknek, vagy a háborús áldozatoknak. Egy kijevi összegzést láttam én, szerint hát ugye ezeket mindig azért tamáskodva kell fogadni. Az orosz hadsereg ukrajnai vesztesége közelíti az 1 millió főt. Egyébként az amerikai elnök is azt említette, hogy hetente mint egy 5000 katona hal meg a háborúban. Tehát ezek azért
borzasztó számok, nem tudjuk. Számok. Tehát itt azt kell tudni, hogy mind a két fél nagyobb szeretettel beszél az ellenséges oldal veszteségéről, és a sokkal durvábban fog a toll. Tehát szakértők szokták azt mondani, hogy igazából az ukrán veszteség adatokat, amikor az oroszról beszélnek, azt felezni kell. De ha lefelezem, akkor is több mint fél millió emberről beszélünk. Norvég, meg egyéb kutatóintézetek becslései alapján az orosz élőerő veszteség az megközelíti a 200 000 halottat. ezt olyan 2,5-3-mal kell szorozni a sebesülteket is beleszámítva. Ugye ebben egyébként az is benne van, hogy van, aki már többször megsebesült. Tehát, hogy több súlyos sebesülésből is vissza tudott jönni, és még mindig a fronton van. Az ukrán veszteség ennek körülbelül a fele 60%-a. Ebben nincs benne a polgári lakosság vesztesége.
A civilek vagy a civil áldozatok.
Például egyes besések szerint csak Mariupolban, így van,
mennyi, ott vannak
csak Mariupolban 25-30 ezer civil halhatott meg. Tehát az ukrán veszteség a civil áldozatokkal együtt az nagyjából az orosz veszteségnek a 70-80%-a. Lehet, ugye Oroszországban is van valamennyi civil halott, de 1-2%-a az ukránoknak.
És hát azért ugye Ukrajnában azért emlékezhetünk, sőt, emlékeznünk kell az oroszok bucsai mészárlására, amit azóta sokan próbálnak hát kicsit újraírni, vagy másképp értelmezni,
és nem csak orosz részről. Több más, igen. Így van, ilyen történet.
De voltak ezek, említettük, érintőlegesen szóba kerültek az isztambuli egyeztetések, amik nem hoztak sok áttörést és eredményt, de ott azért született megállapodás fogolycseréről. Ez vajon, vagy vélhetően azóta is zajlik? Vagy ez aztán...
Ez időről-időről ciklikusan már sokszor megtörtént. Ugye állandó vita van, hogy ki minősül fogolynak, ki az, aki vissza akar menni, hogy ez propaganda siker.
Hogy... Arra tudhatunk valamit, hogy ez vajon hogyan zajlik egyáltalán, hogy kiválasztják, hogy ki az, aki bekerül ebbe a fogolycserébe, és egyáltalán azután ők hazatérhetnek, vagy visszakerülnek a frontra?
Hát az esetek jelentős részében pláne az orosz fogságból szabadult foglyok erre több hónapig nem alkalmasak. Ugye az első nagyobb fogolycserénél különösen az oroszok által átadott foglyok jelentős részén kínzásnak és egyéb éheztetésnek a nyomai jól látszottak, és a beszámolók alapján elég embertelen bántak az oroszok a foglyaikkal. Fordított példa is van. Tehát ez a háború ez gyakorlatilag bizonyos szempontból nevezhető polgárháborúnak, és mégiscsak két testvérnép közös nyelvcsaládból nagyon sokáig egy államban élve, mind a két oldal követel kegyetlenségeket. Ugye hivatalosan úgy kell működni, amikor valaki fogságba esik, akkor a vörös kereszten keresztül jelezni kell a másik félnek, hogy nálunk van az embered, az az, és mert ugye a felek jobban vigyáznak. Működik, ugye ezért vannak fogolycserék. Ugye ez itt is voltak, ugye, amikor Wagneresek fogtak el valakit, ott is történt, hogy kőzúzó kalapáccsal verték szét a fejét, meg egyebek. De nyilván ez egy-két egyedi eset, de ennek van óriási média visszhangja, és akkor nagyjából a két fél tudja, hogy ki lehet fogságban. Ugye itt például ukrán oldalról azért például gyakran előfordult olyan is, hogy elhurcolt civileket is cseréltek ki orosz hadifoglyokra.
Hát és ugye sokat hallhattunk már háború kezdetétől kezdve elhurcolt ukrán gyerekekről.
Gyerekekről, így van. Volt, amikor gyerekek kerültek be, tehát hosszas egyeztetés után, és általában ezen darab-darab elven, tehát én adok egyet.
Fogolytáborban vannak?
Így van, vannak így van, így van. Ugye nemzetközi terület. Jog szerint kell, hogy legyen fogolytábor. Itt megint az van, hogy mivel ukránok jóba kell, hogy legyenek nyugattal, ez az ukrán hadifogolytáborokba bejárása van a Vöröskeresztnek, nyugati szervezetek látják, jobb az ellátás, mert Ukrajnától az elvárás. Na, az, hogy milyen viszonyok között és hogy tartják az ukrán foglyokat az oroszok, azt meg csak az ukrán foglyok beszámolóban tudjuk, és vélhetőleg ők meg igyekeznek sötétebbnek mutatni a valóságnál a dolgot, hiszen ez is egy része a két fél között zajló propaganda háborúnak. Ha csak a felét hisszük el annak, amit az ukrán túlélők az orosz fogságból szabadult volt ukrán foglyok elmondanak, a helyzet akkor is borzasztó.
Beszéltünk már területi követelésekről, de hát ugye itt van a biztonsági garancia Ukrajna számára, ez rendre szóba kerül az egyeztetéseken, és hát nyilván a pénteki alaszkai csúcson is szóba kerül majd. Ugye Ukrajna közeledése a NATO-hoz, ez a kritikus pont talán. Miközben aztán elmondható, hogy az ország NATO tagságának kérdése talán egyértelmű formában most lekerült napirendről, de akkor milyen biztonsági garanciák kínálkozhatnak egyáltalán Ukrajna számára majd békefenntartó egységek, mert ezt például, ha jól emlékszem, talán a briteken kívül, hát senki sem vállalná úgy teljes melszélességgel.
És a csendben teszem hozzá, hogy a brit vezérkari főnök megjelezte, hogy annyira kis létszámúra az állandó költségvetési visszavágások, meg az egyre drágább fegyverrendszerek miatt, hogy 80 ezer fő sincs a brit szárazföldi haderő, tehát abból több ezer, több tízezer békefenntartót nem lehet kiállítani. És az oroszok kerekperec kizárták azt, hogy NATO erők, igen, sőt, európai országok egyáltalán részt vegyenek benne. Igen. Ugye erre volt egy olyan megoldás, többször több helyen elmondtam részben én is, meg hát nálam jóval nagyobb nemzetközi szakértők, hogy akkor adjunk pénzt Európa indiai meg kínai csapatoknak, mert azokon az oroszok biztos nem gázolnak át. Tehát, hogyha Indiát meg Kínát ebbe a folyamatba be lehetne vonni, egyrészt velük sokkal jobb a viszonya az oroszoknak, mint bármelyik európai állammal, és őket nem is söpörnék úgy félre az oroszok egy következő támadás esetén, mint mondjuk azt tennék a svájciakkal. Ugye régen a hidegháborúban a finnek, svédek, svájciak számítottak olyannak, akiket úgy elfogadott mindenki. De hát ugye ezek közül kettő már NATO-tak, pont az orosz agresszív politika miatt. Úgyhogy nehéz megmondani, hogy itt
Oroszország nem nagyon jelentkeztek.
Meg a Svájcnak minimális rendes haderője van, ugye ez egy milic alapú haderő, az nem arra van kitalálva, hogy több tízezer, vagy akár csak több ezer katonát elvigyen külföldre, az tényleg a saját ország védelmére lett kialakítva, és nyilván a svájciak főleg ilyen kis létszámban a hagyományos megfigyelő missziókba mentek. Itt a biztonsági garanciáknál az az érdekes, hogy Oroszország azt mondja, hogy szereljék le az ukrán haderőt. Nyilván azt jelenti, hogy lehetőleg 5 év múlva ellenállás nélkül foglalja már a maradékot. Tehát nyilván ebbe Ukrán nem megy be. Ukrajna azt szeretné, hogy belépjen a NATO-ba, mert úgy érzi, hogy őt csak azt tudná megvédeni. Nyilván egyébként emögött sokkal több a valóság alap, mert a három balti állam nem lenne NATO-tag, már rég nem lenne független. Ebben a legtöbb szakértő abszolút egyetért. Itt valami kompromisszumot kell kitalálni, olyan biztonsági garanciákat, amit mind a két fél el tud fogadni, és ez az, amit még senki nem tud. Mert ugye az oroszok most az erő pozíciójából tárgyalnak, az ő biztonságuk mindenek fölött áll a saját értelmezésük szerint, és ha Ukrajna jó fiú, magyarán vazallus állam lesz, akkor nincs mitől félni. De hát az ukránoknak meg van egy olyan nagyon rebellis elképzelésük, hogy hagyd mondják már meg ők, hogy mit szeretnének csinálni. Tehát ez lesz az egyik legfontosabb kérdés, de bár már ott tartanánk, mert az azt jelenti, hogy már van egy tartós tűzszünet. Tehát amikor majd erről elkezdenek egyezkedni, akkor már valószínűleg ott tartunk, hogy már legalább a fronton, nem azt mondom, nem dörögnek a fegyverek, hanem mit tudom, nem heti több ezer katona hal meg és nyomorodik meg, hanem idézőbe téve csak 4, 5 vagy 8, 10. Az már egy csodálatos állapot lenne a jelen helyzetben sajnos.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm a lehetőséget.